Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma is téged dicsőíthetünk itt a templomban, a gyülekezetünk közösségében. Köszönjük néked, hogy gondviselő szeretettel megőriztél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük minden testi, lelki áldásodat, ajándékaidat, amiket nekünk adtál. Hálával tartozunk mindezért, Urunk, és annak elismerésével, hogy nem szolgálunk rá semmire, amit tőled kapunk. Látod, hogy milyen sokszor megszegjük a te törvényeidet, vétkezünk ellened, és éppen, hogy a haragodra, a büntetésedre szolgálunk rá, és nem a te ajándékaidra. Köszönjük néked, hogy kérhetünk tőled most bocsánatot azért a sok bűnért, amit elkövettünk, akár szóban, akár tettben, akár gondolatban, indulataink szintjén, akár aktívan, akár elmulasztva dolgokat, amiket akartál volna. Kérünk téged, tisztogass meg a mi életünket, szívünket, lelkünket, hogy így állhassunk most előtted. És köszönjük néked, hogy adtad a te egyszülött fiadat, akiért van bocsánat a számunkra, aki által irgalmasságot gyakorolsz fölöttünk. És köszönjük néked, hogy megragadhatjuk a te megbocsátó szeretetedet és megbocsátó igéidet, az evangélium örömüzenetét, hogy megbocsáttattak a mi bűneink. Köszönjük néked, hogy megtisztított szívvel állhatunk most előtted, és lehetünk egymás társaságában is. Köszönjük, hogy a te kegyelmet köt össze bennünket egymással, és ezért senki nem különb a másiknál, senki nem előrébb való a másiknál. Mindnyájan egy sorban vagyunk, a bűnösök, a kegyelmet nyert bűnösök sorában. Segíts ebbe beállnunk, és segíts így hallgatnunk alázattal és örömmel a te szavadat. Kérünk téged, hogy áld meg, szenteld meg mai együttlétünket is, és dicsőítsd meg előttünk a te hatalmas nevedet. Köszönjük, atyánk, hogy fiad érdeméért meghallgatott könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Isten igéjét, Sámuel próféta második könyvéből, Sámuel próféta második könyvéből, a hetedik részből, a 18. verstől a 29. versig terjedő szakaszból. Sámuel próféta második könyve hetedik részében a 18. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Bemenvén azért Dávid király leborult az Úr előtt és mondta: micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire juttattál? És ez még csekélynek tetszett néked, Uram Isten, hanem ímé szólsz a te szolgádnak háza felől messze időkre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, mikor te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat? A te ígéretedért, és a te jó akaratod szerint cselekedted mindezeket a nagy dolgokat, hogy kijelensd a te szolgádnak. Ennek okáért felmagasztaltattál, Uram Isten, mert senki sincs olyan, mint te. És rajtad kívül nincsen Isten, mind aszerint, amint hallottuk a mi füleinkkel. Mert melyik nép olyan, mint a te néped az Izrael, melyért elment volna az Isten, hogy megváltsa magának való népül, és magának nevet szerezzen, és érettetek oly nagy dolgokat cselekedjék, és országodért oly csodálatos dolgokat néped előtt, melyet megszabadítottál Egyiptomból, a pogányoktól és isteneiktől. Mert megerősítetted magadnak a te népedet, az Izraelt, népedül mindörökké, és te voltál, Uram, nékik Istenük. Most annak okáért, Uram Isten, amit szóltál a te szolgád felől és az ő háza felől, teljesítsd be mindörökké, és cselekedj úgy, amint te szóltál, hogy felmagasztaltassék a te neved mindörökké, ilyen szókkal: a seregek ura, az Izrael istene, és Dávidnak a te szolgádnak háza legyen állandó te előtted. Mert kijelentetted a te szolgádnak fülébe, ó seregek ura és Izraelnek istene, ezt mondván, házat építek neked. Ezért készteté szolgádat az ő szíve, hogy így könyörgéssel könyörögjön hozzád. Most azért, ó Uram Isten, mert Te vagy az Isten, és a Te beszéded igazság, és Te mondottad ezt a jót a Te szolgád felől, legyen a Te jó akaratodnak áldása a Te szolgádnak házán, hogy legyen előtted mindörökké, mert Te szóltál, Uram Isten, azért a Te áldásoddal áldassék meg a Te szolgádnak háza mindörökké. Kedves testvéreim, ott hagytuk el Dávid történetét, hogy templomot akart építeni az Úrnak sátor helyett, hogyha már ő ilyen díszes palotában lakik, akkor az Úr trónja is méltó helyen találtassék. Valami nagy dolgot akar tenni Isten dicsőségéért, hálából, tiszteletből, szeretetből, de amint láthattuk, az Úr bizonyos okokból nem engedte meg neki ezt. Nem engedte meg neki, hogy neki templomot építsen. Más terve volt Istennek, és ezt közölte is Dáviddal, Nátán próféta által. Tehát egyfelől az Úr, hogy így mondjam, áthúzta Dávid tervét. Amit te tervezel, az nem valósulhat meg. Ugyanakkor Isten kárpótolta Dávidot, mert hatalmas ígéreteket adott neki. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy Isten szövetséget kötött Dáviddal, arra nézve, hogy majd lesz egy utódod, aki templomot épít nekem, de nem csak erről van szó, hanem a te királyi dinasztiád örökké való lesz. Tehát, hogy így mondjam, egyfelől ugyan áthúzta Isten Dávidnak a nagyívű és tényleg nagyszerű terveit, hogy tenni akart valamit az Úrért, valami nagy dolgot, ne tedd. Viszont az Úr nem csak, hogy így mondja, meghiúsította ezt a tervét, hanem egy hatalmas ígéretet adott neki, és sőt, ígéreteket adott neki, amik szövetségkötésnek minősülnek. Arról beszéltünk egy kicsit, hogy Isten olykor keresztezi a terveinket. Lehet, hogy nagy dolgokat tervezünk mi, Istenért akarunk tenni nagy dolgokat, Jézusért, az ő ügyéért akarunk tenni nagy dolgokat, aztán nem lehet. De Isten valahogy más tervez. És az ő tervei, az ő akarata az mindig jobb, mint a miénk. Bár ez sokszor nem olyan könnyű fölfogni az első pillanatban, de mégis így van. Dávidra figyelünk ma, aki egy sajátos módon fogadta el azt, hogy az ő terve meghiúsult, viszont Istentől nagyszerű ígéreteket kapott, és Isten szövetséget kötött vele a jövőre nézve. Hogy jutott el Dávid oda, hogy ezt az isteni akaratot, hogy így mondjam, elfogadja? És itt tulajdonképpen a mai igében kapjuk meg erre a választ, mert hogy imádságban jutott el ide. Imádságban. Imádságban dolgozza fel azt, hogy Isten neki nemet mondott az ő nagy tervére, és ugyanakkor Isten szövetséget kötött vele, és hatalmas ígéretekkel erősítette meg őt. Imádság. És itt megértjük ebbe az egész szituációba, hogy az imádságnak milyen fontos szerepe van az Úr és a hívő emberek kapcsolatában. Isten igéje szól, az ember meg imádságba válaszol, és beleilleszkedik Isten rávonatkozó nagy terveibe. Beleilleszkedik. Hogyha elvesz egy gyerektől az anyukája valamit, vagy az apukája valamit, akkor általában a gyerek sértetten tombol, mert ő azt akarta, és akkor most azt nem lehet. És előfordulhat, hogy az ember akar valamit, aztán Isten azt mondja, hogy azt nem lehet. És ilyenkor előfordul velünk is, hogy mi is megsértődünk, azt tombolunk valahogy. Lehet, hogy csak magunkba, de most ez miért így, miért úgy, miért nem lehet úgy, ahogy én akarom. Imádságba tudjuk elfogadni az Úr intézkedését, és imádságba tudunk, mint egy beleilleszkedni az ő ránk vonatkozó terveibe. Akkor is, hogyha keresztezi a mi nagyszerű terveinket. Imádság. Az imádságot vegyük egy kicsit szemügyre. Először Dávid imádságának a forrását szeretném kiemelni nektek. Azt mondja itt Dávid az imádsága vége felé, hogy készteti a te szolgádat az ő szíve, hogy így könyörgésekkel forduljon te hozzád. 27. versbe olvassuk ezt. Tehát ez az imádság, testvérek, Dávidnak a szívéből fakadt. A szívéből fakadt. Az Úr szava megszólította őt, elérte a szívét, és Dávid szívből jövő imádságot mondott az Úrnak. Ez a szívből jövő imádság, ez nagyon, nagyon fontos. Sokszor úgy imádkozunk mi, hogy a szánk beszél, de a szívünk az hallgat. Így mondjuk, akár a templomba is, a mi atyánkot, de még igazából nem vagyunk benne. Úrvacsoroztásnál hangzik az imádság előttünk, a bűnvalló imádság, meghallgatjuk. Együtt rezeg azzal a mi szívünk, mondjuk azt a szívünkben. Imádság van az Isten tisztelet elején, meg a végén is. Közben hol jár a fejünk? A szívünk közben máson töri a fejét, hogy így mondjam. Vagy ott vagyunk, és a szívünk együtt mondja az imádságot, mondjuk adott esetben velem. Vagy amikor otthon leülünk a Bibliát olvasni, csak ilyen formálisan elmondjuk ugyanazokat a szavakat, hogy a szívünk már nincs is benne, vagy benne van a szívünk is. Vagyis itt nem az érzéseinkre gondolok, mert általában magyarul, hogyha azt a szót halljuk, hogy szív, akkor mindenki az érzésekre gondol, az érzelmeire. De a Bibliában a szív az sokkal mélyebb, az embernek az egész egyéniségét, az egész személyiségét kifejezi. A szívem az én vagyok. Teljes egészében a testem, a lelkem, centruma tulajdonképpen az énem, a szívem. Az akaratom, az érzéseim is benne vannak, az eszem is benne van. Ha imádkozom, és szívből imádkozom, akkor egészen imádkozom, az egész valóm imádkozik. És annyira csodálatos dolog ezt testvérek Dávidnál, hogy érezzük is ebbe az imádságba ezt a szívből jövőséget, hogy így mondjam, ez egészen mélyről fakad. Nem felszínes, hanem egészen a lelke mélyéből fakadnak a szavai. Bár csak tudnánk így imádkozni, és annak tudatában is, hogy ez kedves az Úrnak. Ha így imádkozunk, akkor az kedves az Úr előtt. Szívből jövően. Ne elégedjetek meg, és én se elégedjek meg azzal, hogy hát csak úgy imádkozom. Vagy imádkozgatok. Hanem azt, ha imádkozunk, akkor tudatosan álljunk oda az Úr elé, elcsöndesedve, és öntsük ki a szívünket neki. A szívünket öntsük ki. A legmélyebb érzéseinket, gondolatainkat, indulatainkat, mindent mondjunk el neki. És egészen tárjuk fel előtte magunkat. Ez egy nagyon komoly munka tulajdonképpen. Komoly munka. Dávidnak az imádsága, az hogy így olvassuk, már önmagában is szinte egy művészi teljesítmény. De nem rossz szó ez rá. De mégis az. Látszik, hogy ez egy nagyon komolyan átgondoltan imádkozik. Nem úgy csapong, meg össze-vissza beszél. Az összes zsoltár, amit ő írt, mindegyikben ugyanez tükröződik. Ez a szívből jövő, őszinte, föltárulkozás Isten előtt. Bárcsak így tudnék és tudnánk mindig könyörögni az Úrhoz, Jézus Krisztusunkhoz. Tehát ez az imádság, ami a forrását illeti, szívből jövő. Annyira fontos aztán a második dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy nem csak szívből jövő ez, hanem ez a lelkület, amivel megszólal az imádság, ez nem más, mint az alázatnak a lelkülete. Ha először beszéltünk az imádság forrásáról, akkor most másodszor az imádságnak a lelkületéről szóljunk. Alázatosan imádkozik Dávid. Ez több minden elárulja itt a felolvasott ige szakaszban. Példának okáért ugye azt olvassuk itt, hogy Dávid bement az Úr elé, illetve hát, hogy leborult az Úr előtt, az eredeti szövegben az van, hogy leült az Úr színe elé. Valószínűleg a szövetség láda elé mehetett be, mert az volt az Úr trónja, és ott leült. Igazán nem mindegy, hogy most valaki hogyan imádkozik egyébként, hogy most leborul a földre, vagy letérdel, vagy leül, de már ebben a testtartásban is kifejeződik valami Dávidnak az alázatában. Hát még az, hogy az imádsága során 8-szor szólítja Istent Uram Istennek. Adoni hu Elohim, az Istenem Úr, az én Uram az Isten. Egy királyról van szó, tehát Dávid ekkoriban már, hogy így mondjam, a hatalmának a csúcsain járt. Egy nagy embernek számított, és mégis az Úr előtt leül, lecsendesül, és az Urat Uram Istenemnek szól. Uram, a király kit szólít Urának? Mert a királyt mindenki Urának szólítja, Úrnak szólítja, de ő kit? Hát ő az Isten, mert ő fölötte is ott áll valaki. És Dávid elismeri ezt az Urat, és egészen személyesen mondja, Uram, az én Uram vagy. Aki Isten vagy. Alázattal szól. Sőt, az is az alázatáról árulkodik, hogy az Úr szolgájának nevezi magát, ezt meg 10-szer teszi meg. 10-szer mondja magáról, hogy ő szolga. Szóltál a te szolgád háza felől. Ez a szolga szó. Hát egy király magát szolgának nevezi? Megalázza magát, Dávid. A te szolgád vagyok. Keresztezted a terveimet? Te vagy az Uram, megteheted. Mást akarsz nekem adni? Többet azt, mint amit én akartam neked adni? A te szolgád elfogadja ezt. Örömmel fogadja el. Alázatos. És aztán utána ilyen, olvassuk az imádságban, hogy egy csomó szónoki kérdést tesz fel az Úrnak. Micsoda vagyok én? Ki vagyok én? Ki az én házam népe? Mik vagyunk mi előtted? Ezek a szónoki kérdések is a héber szokás szerint az alázatosságnak a kifejezése. Sok helyen találunk ilyen szónoki kérdéseket, amiket Istennek föltesznek az Ószövetségbe. Summa summarum, testvéreim, hogy Dávid alázattal imádkozik, és ez Dávidnak a szívébe Isten munkájaként jelentkezik. Dávidnak a szíve nem volt alázatos. Dávid szíve ugyanolyan szív volt, mint akár melyikünk, hogy tele vagy gőggel, büszkeséggel. Az, hogy ő itt alázattal tud az Úr előtt megállni, ez Istennek a csodálatos munkáját dicséri ő benne. Az az igazság, testvérek, hogy valóban úgy tudjuk fogadni a büszkeségünkbe, hogyha nem az történik, amit mi eltervezünk, ami jó, kigondoltuk, és akkor az úgy jó is lesz, meg úgy Istennek is biztos tetszik, akkor toporzékolunk, akkor dühösek leszünk. Pláne, hogyha valami rossz dolog az Úr akarata. Mert itt Dávid esetében mondjuk megkönnyítette egy kicsit talán ezt a helyzetet, hogy Isten valami hatalmas dolgot ígért neki. De mi van, ha Isten rosszat akar, hogy így mondjam, valami rossz dolog, fájdalmas, szenvedés fog bekövetkezni, akkor nem olyan könnyű alázatosnak lenni, és elfogadni azt is. De az biztos, testvérek, hogy az Úr minket is a büszkeségünkből el akar juttatni az alázatosságra, hogy alázatosan imádkozzunk. Elismerve, hogy ő, mi meg mi vagyunk. Emberek is vagyunk. Vagyis nem állunk Istennel egy szinten, meg ráadásul még bűnösök is vagyunk, akik abszolút nem érdemlünk semmit Istentől, kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Ennek a tudatába állni előtte. Az Úr lelke biztos, hogy alázatra tanít minket, testvérek, és az, amivel alázatra tanít minket, az nem más, mint az evangélium. Sokszor összetud persze más úton, módon is törni minket a büszkeségünkbe, a gőgünkbe, a hiúságunkba, de... Az evangéliumot szeretném most így elétek hozni, mert az evangélium azt mondja nekünk, hogy te ember, te nem tehetsz semmit annak érdekében, hogy megbocsátassanak a bűneid, semmit nem tehetsz annak érdekében, hogy megigazulj, hogy Isten elfogadjon téged, hogy üdvözítsen téged. Semmit nem tehetsz. Te büszke, hiú ember. Semmit nem tehetsz. Viszont Jézus megtett mindent. Jézus mindent megtett a kereszten. Ő adta az életét, ő adta a vérét, és ő érte kapsz te ingyen bocsánatot. Ingyen megigazulást, ingyen örök életet, ingyen velem való közösséget. Ezt üzeni az Úr nekünk. És ezt nem lehet máshogy elfogadni, csak alázattal. És a hívő életünk során, és amikor halljuk az evangéliumot, hogy Jézus tett meg mindent értünk, és csak ő érte vagyunk kedvesek Isten szemébe, ha hiszünk ennek a jó hírnek, akkor az mindig bennünket megaláz. Elvesz tőlünk minden dicsekvést, kivagyiságot, összetöri a büszkeségünket. Alázatra nevel az evangéliummal Isten lelke bennünket is, testvérek, és akkor megnyugszunk abba, hogy amit Jézus tett a kereszten, az elég nekünk. Az elég nekünk az örök élethez, az üdvösséghez, az Istennel való közösséghez. Itt és örökre elég. Alázat. Alázatot munkál bennem, bennetek is az evangélium. Minden vasárnap, amikor hallgatjátok, vagy hétközben eszetekbe jut bármikor. És aztán, ha az Úr így alázatra tanít minket, egyébként az a Jézus tanít minket alázatra, aki magát megalázta, ezt ne felejtsük el. Aki nálunknál sokkal mélyebbre alázta magát, pedig ő az uraknak az ura és a királyoknak a királya. És mit mond róla az apostol, hogy magát megalázta, emberi formát vett fel, és eljött a földre, és megalázta magát a keresztfának haláláig, és száll alá poklokra. Ez a Jézus az, aki magát megalázta, jobban, mint bármelyikünk, és ő az, aki minket az alázatra tanít. Az evangéliummal. És az Isten lelke így dolgozik bennünk, hogyha imádkozunk, akkor a Krisztus érdeméért a bocsánatot nyert bűnös pozíciójából szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat. És mondjuk el, amit el akarunk mondani neki. Mégpedig szívből jövően, őszintén. De nézzük a harmadik dolgot, amit szeretnék ez imádsággal kapcsolatban kiemelni, tudnilik azt, hogy mit tartalmaz ez az imádság. Nem tudunk ebbe most nagyon komolyan belemélyedni, de mégis, ha elolvassuk ezt az imádságot, akkor észrevesszük, hogy több minden keveredik benne össze. Például a hálaadás, az Isten dicsőítése és a kérés elemeit látjuk, mint egy összeszövődni ebben az imádságban. Nem lehet teljesen szétszálazni ezeket, mert annyira egybe vannak fonódva. Hálaadás az első elem, amit ki tudnék szálazni ebből az imádságból. Hálát ad Dávid azért, amit Isten cselekedett ő érte személyesen, illetve a családjáért. Az ő életét hát eddig is itt áttekintettük már valamennyire, és már mi is megértjük Dávidot, hogy Isten mennyi mindent cselekedett ezért az emberért, meg a családjáért. Hogy hordozta a tenyerén, hogy áldotta meg, most ott van már a királyi trónon, Jeruzsálembe egy szép palotába, legyőzve az összes ellensége, béke van a birodalmába. És honnan jött ő? A juhok mellől egy kis no-name családból emelte ki őt Isten, és vitte át ezen az egész tortúrán, amit Saul király idézett elő, hogy így mondjam, az életébe. De hát most már ott van, és hálás azért, hogy Isten őt idáig eljuttatta. Nem az én nagy teljesítményem, hanem legyen neked hála azért, hogy idáig jutottál engem és a családomat. És nem elég, hogy a múltban ezeket tetted, még most még ráadásul jössz, és a jövőre nézve is nagy ígéreteket adsz nekem és a családomnak. Hogy majd a fiam, lesz egy fiam, aki épít egy templomot, ha nem én, majd ő. Ekkor még Salamon nem él. És majd ez az én trónom, ez a dinasztiám, ez örökké való lesz. Ez mit jelent ez? Mit fogsz te még cselekedni? Örökké való dinasztiám lesz, csak nem tőlünk jön a messiás, az üdvözítő. Dávid látta a Krisztust Isten ígéretei alapján. Mit fogsz tenni még a családunkért a jövőbe? Ezért is magasztalja Isten. Hálát ad az Úrnak. Sőt, Dávidnál, testvérek, a hálaadásnál nem csak arról szól, hogy értem, mit tettél a múltban, meg majd mit cselekszel a jövőbe, hanem az is, hogy és a te népedért mit tettél a múltban, és mit teszel a jövőben. Hálát ad azért, amit Isten az Izrael életében cselekedett. Mert Dávid nem ragad le, hogy így mondjam, a személyes élet történeténél a hálaadást, hanem látja, hogy ő csak egy része az Isten népének, amiért Isten hatalmas dolgokat cselekedett a történelemben, és ezért hálát ad Istennek. És még a jövőben is mi lesz ebből a népből? Örökké való királya lesz. Akkor ez a nép is megmarad, magasztalja, és köszönettel, hálaadással dicséri az Isten, testvérek, mindenért. És ez a mi imádságaink tartalmára nézve is azért tanulság. Bár sokszor elmondtuk már ezt, de mégis újra meg újra el kell mondani, hogy az imádságainkban ott kell legyen a hálaadás. Akár a személyes életünkben azért, amit az Isten cselekedett. Már milyen dolgokat cselekedett a mi életünkben. És a családunk életébe is. Vagy milyen dolgokat fog még cselekedni az Isten? Itt a fogadó igén ugye szerepelt ez az Isten országa kifejezés. Hát az Isten országa az majd eljön igazából a maga teljes valóságába, kibontakozik egy szép napon, és a Jézus Krisztusban hív emberek ott lesznek az Isten országában, az új égen és az új földön, és az milyen csodálatos lesz, amikor feltámadott testben, bűn nélkül, a haláltól nem fenyegetve, a sátántól nem kínozva, a saját romlottságunkkal nem kell küszködnünk, hanem ott lehetünk az Isten országában tökéletességbe együtt, egymással is, de az Úr Jézus Krisztussal és Istennel. Teljes harmóniába. Miket fog még Isten cselekedni az életünkbe, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg nem gondolt? Ne adjunk hálát előre, amit majd a jövőbe cselekszik Isten. És ha nem is csak a mi életünkről van szó, hálaadás, azért tagjai vagyunk, mi is a hívők vagyunk, tagjai vagyunk az Isten népének. Ezért a népért mi nagy dolgokat cselekedett Isten, már a történelembe. És milyen dolgokat fog még cselekedni ezért a népéért, aminek mi egyik kis porszeme lehetünk. Hát a hálaadás mindenképpen, testvérek, bele kell jöjjön az imádságainkba. De nem csak a hálaadás, hanem a másik szál, amit ki tudnánk venni ebből az imádságból, az Istennek a dicsőítése. Istennek a dicsőítése. Látszik azt, testvérek, hogy Dávid az Urat, az ő Istenét ismeri. Tiszta, helyes Isten ismerete van, és úgy beszél Istenről, olyan dolgokat mond, amikkel mind-mind imádja őt. Elismeri őt. Tiszteli őt. Azt mondja róla, hogy Isten például a történelemben cselekvő Isten. Melyik népnek van ilyen istene, aki elment érte, utal vissza Egyiptomra, hogy kiszabadítsa a fáraó fogságából, egy politikai rendszerből, és kihozza őket, megszabadítva annak a népnek az isteneitől is, a pogánságuktól is, és szabaddá tegye őket. Isten a történelem színpadán cselekedett Izrael életében, az én életemben is. Isten ilyen. Isten ráadásul azért cselekedett a történelemben, mert ígéretet adott, és jó akaratú. Tehát látja, hogy Isten ezeket a dolgokat, amiket cselekedett, előre megígérte, és ő tartja magát az ígéreteihez. Hűséges Isten. És nem csak, hogy hűséges az ígéreteihez, hanem tökéletesen irgalmas és kegyelemből cselekszi azokat, amiket cselekszik a történelem színpadán. Az Istenről látja, hogy az Isten beszélő Isten. Ő kijelentetted ezeket a te szolgádnak. Beszéltél hozzám, mert te beszélő Isten vagy, nem egy néma Isten, akinek senki nem érti az akaratát és a szavát. Te kijelented magad, leleplezed magad. Te szabadító vagy. Szabadítója lettél a te népednek a történelemben, mert nem csak az én életembe, mondhatná Dávid, hanem a te néped életében bemutattad a te szabadító erődet és hatalmadat. Mert nincs nálad hatalmasabb Isten se, aki ilyen dolgokat tehetne. A történelem a te kezedben van, mondja Istenről. A múltban is te cselekedtél, most is, és a jövőben is te cselekszel, amikor majd az utódomat előhozod, akinek örökké való lesz a trónja. Hangoztatja Istennek a tökéletes gondviselését, mert azt mondja, hogy te nem csak, hogy kiszabadítottad a népedet, hanem még ráadásul gondot viseltél róluk, és megerősítetted magadnak a te népedet. Gondot viseltél róluk. És eljut oda, hogy kimondja, hogy igazán te egyedül álló vagy. Nincs olyan nép, amelyiknek ilyen istene lenne, és nincs az istenek között neked párod. Te egyedül álló vagy. Tökéletes, egyedülálló a fenségedben. Látszik, testvérek, értitek ezt a dolgot, hogy Dávidnak az istenképe egy cizellált, tiszta istenkép. És ebből fakadóan imádja ezt az Istent, akit így ismert meg. Hódol előtte. Hát a mi imádságainkban, testvérek, nagyon fontos, hogy Istent jól ismerjük. És ne csak háladás legyen, és nem is csak az lesz, hanem ott lesz ennek a jól ismert, vagy helyesen ismert Istennek az imádata is. Hát mi már még világosabban ismerjük egyébként Isten, mint Dávid, mert mi már Jézus Krisztus után élő emberek vagyunk, azt látjuk Jézusnak az egész személyét, élettörténetét, tanítását, és aki engem látott, az látta az atyát, mondta Jézus. Mi már még jobban ismerhetjük Istent, hát még inkább ott kellene legyen az imádságainkban, nem? Az Isten imádata, dicsőítése. És aztán a harmadik tartalmi szál ebben az imádságban a kérés, testvérek. Azt kéri, hogy az én házam örökké való legyen. Megkérdezi az ember, hogy miért kéri ezt, éppen most ígérte meg neki az Isten, hogy a házad, a dinasztiád örökké való. Hát azért kéri, mert Isten ezt ígérte. Ezért kéri. Furcsa dolog ez, hogy amit Isten megígért, annak a betartását kéri Istentől Dávid. A kérésnek alapja az Isten ígérete. Megígérted, akkor tartsd be. Kérlek, tartsd be. Ez persze lehet mást is kérni Istentől, amit nem ígért, de amit megígért, annak a betartását biztosan kérhetjük mi is Istentől az imádságainkba. Mert Isten állja a szavát, és olyan nem volt még, hogy Isten megváltoztatja az ígéreteit. Hát kérjük, hogy tartsa be az ígéreteit, mert így magasztalja fel az ő saját nevét, így dicsőíti meg magát, hogy hűséges a szavaihoz. Hát tartsd be a szavaidat. Az imádságainknak, testvérek, sokszor azért nem tapasztalunk meghallgatást, mert nem az Isten igéjén nyugszanak a kéréseink. Rá kell építenünk az Isten ígéreteire a kérés, az ima kéréseinket. Mondjuk így, Jézus azt mondta, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Miért mondta ezt? Mert Isten megígérte, hogy megadja az ő híveinek a mindennapi kenyeret. Hát akkor kérjük tőle. Aztán megköszönjük is meg. Istennek sok ígérete van. Istentől kérhetjük a bűnbocsánatot. Miért? Mert megígérte, hogy ha bocsánatot kérünk, megbocsát. Tehát minden imádságunknak, a ima kéréseinknek hátterébe ott kell legyen az ő ígérete. Sok példát tudnánk itt még mondani. Na, Dávid imádságának a forrása a szíve. Az indulata az a teljes alázat Isten előtt. És a tartalma az a hálaadás, az Isten dicsőítése és az Isten ígéretein nyugvó kérések előterjesztése. Így dolgozza föl Istennek az akaratát, amit Nátán próféta közölt vele, értitek? Imádságba dolgozza föl Isten akaratát, és fogadja el, hálával, örömmel, Isten dicsőítve. Nem duzzog, nem elvonul, hogy jaj, te nem akarod a templomot, jó, akkor most meg vagyok sértődve. Nem szólok hozzád egy szót se. Nem tetszik neked az én nagy ötletem? Hát akkor nem. És végül az imádság eredményéről is hadd szóljak még egy pár szót. Mert úgy érdekes dolog ez, hogy hogyan áll föl Dávid az Úr ládája, az Úr trónusa az ő színe elől. És itt azt hiszem, testvérek, hogy ő úgy állt föl onnan, hogy teljes mértékben maga mellett tudta az Urat. Maga mellett tudta az Urat. azt tudta Dávid, hogy ez az Úristen, az én Uramistenem velem van. És nem csak most velem, hanem holnap is, és vele lesz a dinasztiámmal is, és ki tudja, mi fog még itt történni. De velem van az Úr, nem ellenem van, velem van, mellettem áll az Úr. Hát szövetséget kötött velem, olyan ígéreteket adott nekem, és én ezt elfogadom. Ezt nem én mondom egyébként, hanem Dávid maga mondja később, itt egy pár résszel később a 23. részbe, az 5. versbe, mert örökké való szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. A 23. rész 5. versében mondja Dávid. Hát ez velem van az Úr, aki szövetséget kötött velem. Így áll föl az imádságban, és aki így tud fölállni, testvérek, az boldog ember. Ez az ember boldogan állt föl az Úr trónja elől. Mert tudta, hogy az Úr békességben van vele, vele van, nagy tervei vannak ránézve, és ez boldoggá tette, nyugodtá tette a lelkét. Elcsöndesítette őt. És még valami történt, mert olvassuk aztán a későbbi történetben, hogy Dávid ezek után egy idővel elkezdte a gyűjtést a templomra. Tehát azt megértette, hogy nem ő fogja fölépíteni, de azt nem tiltotta meg neki Isten, hogy elkezdjen gyűjteni a templomra. Ha majd jön a fia, annak legyen mihez nyúlni, hogy abból tudja majd megépíteni az Úr templomát. Tehát, hogy így mondjam, tett erősen állt föl ebből az imádságból. Elfogadva, hogy ezt most nem tettem, de akkor teszek mást. És itt ez a csodálatos dolog, testvérek, hogy az imádság közben a szívébe ezek történnek, de az mi szívünkbe is ezek történhetnek. Megváltozik valami, tehát az imádságban tudatosul bennünk, hogy az Úr velünk van. Nem ellenünk, nem kell félnünk tőle, nem reszketnünk ettől. Mellettünk áll irgalmasan, kegyelmesen. Szeret bennünket, feltétel nélkül, Krisztus érdeméért. Nem kell produkálni magunkat. Ő a mi kegyelmes Istenünk. És olyan csodálatos, hogy ha ezt tudjuk, akkor már eleve egy olyan derű költözik a szívünkbe, egy olyan felszabadultság, egy boldogság. Nyugalom vesz rajtunk erőt, akár mi is vesz körül minket. Lehet, hogy betegek vagyunk, vagy egészségesek, mindegy. Nagy, nehéz terheket kell megoldanunk, vagy cipelnünk az életbe, vagy éppen most egy kicsit könnyebb szakasz van, mindegy, boldogok vagyunk, mert az Úr velünk van. És annyira szép, hogy az ember szíve úgy felszabadul arra, hogy cselekedjen valamit azért Istenért. Megtalálja azt a dolgot, amit mégis megtehet, gyakorlatilag az Úr dicsőségéért. És nem, Isten nem valami, az imádságban úgy tűnik, hogy passzívak vagyunk, hogy pedig nem vagyunk passzívak az imádságban, se csak éppen nem csinálunk semmit, csak imádkozunk. De aztán, amikor az imádságból kijövünk, akkor tetterős költözik belénk, és elkezdhetjük tenni azt, ami az Úrnak kedves, vagy ami éppen a dolgunk egyébként. Mert lehet, hogy kapálni kell, vagy nem tudom, mit kell csinálni, de meg kell csinálni, és akkor meg tudjuk tenni. Mert az imádságban valahogy erősebbek lettünk. Az Úr megerősített bennünket. Akár a hétköznapi feladatainkra, akár egy szolgálat, vagy szolgálatok elvégzésére. Az biztos, hogy Isten gyermekei nem ilyen passzív, ilyen lusta, ilyen, mit tudom, ilyen elhúzódnak meg, nem tudom, a háttérből ott lapítanak valahol. Nem. Egy sajátos tudat vesz az emberen, tudat állapotba kerülünk az imádság révén. Velem van az Úr Jézus, velem van az Úr, nem ellenem. És én ezért boldog vagyok. Nekem egy kegyelmes Istenem van, aki olyan csodálatos, hogy le se tudom írni. És olyan csodálatos, hogy ő megerősít engem arra, hogy véghez vigyem, ami az én dolgom az életben. Nos, vissza az elejére, hogyan fogadjuk Isten akaratát, amikor hát esetleg áthúzza a mi terveinket, a mi akaratunkat, amik olyan nagyszerűek. De neki az ő terve és az ő akarata még nagyszerűbb. Hát hogyan fogadjuk ezt az akaratot? Hogyan tudjuk az ő akaratának megadni magunkat, ha nem imádságban? Ha nem imádságban. Mindig imádságban, testvérek. Imádságba tudunk szívből odafordulni hozzá, reagálni arra, amit ő akar. Imádságba tudunk alázatot tanúsítani Isten előtt, és elfogadni azt teljesen, amiben ő, amit ő tervezett ránk nézve. Az imádságba tudjuk őt imádni, neki hálát adni, mindenért, és kérni arra, hogy az ígéreteit tartsa be, és az imádságból jövünk ki, ebből az imádságból tudunk kijönni, az Úrral való közösségben megerősödve, boldog emberként, békességes emberként és tetterős emberként. Imádság milyen fontos. Segítsen bennünket az Úr, hogy az ő jó, kedves és tökéletes akaratát, akkor is, ha nekünk éppen annyira az nem annyira tetszik úgy első pillantásra, tudjuk így elfogadni, és így ráállni az ő akaratának az ösvényére. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy adtad nekünk az imádságot. Köszönjük, hogy nem csak egyoldalú a kommunikáció a részedről, hogy te szólsz hozzánk, és mi nem szólhatunk hozzád, hanem adtad nekünk az imádság drága ajándékát. És köszönjük néked, hogy ezzel fordulhatunk most is hozzád. Szeretnénk mindig őszintén, szívből jövően imádkozni. És szeretnénk, Urunk, mindig alázattal könyörögni hozzád. Tudatában a kicsiségünknek és a romlottságainknak is, a kegyelemre szorultságunknak. Köszönjük néked, hogy imádattal, hálaadással terjeszthetjük elibéd a kéréseinket. Köszönjük néked, hogy ez kedves előtted. És áldunk azért, mert imádságba valahogy a lelkünkbe, a szívünkbe átfordul valami, és megerősödik bennünk az, hogy te mellettünk vagy, és megerősödik bennünk valami mély boldogság és békesség, és szabadságérzés. És köszönjük néked, hogy amikor fölállunk, akkor tetterősek vagyunk, és neki tudunk feszülni a mi feladatainknak, akár hétköznapi, akár valami egyéb más feladat, különleges feladat legyen az. Köszönjük te néked, hogy imádkozhatunk hozzád, Úrunk. Áldunk téged, Istenünk, azért, mert adtad nekünk az Úr Jézust, akinél csodálatosabb imádkozó nem volt. Még Dávid is eltörpül mellette. És köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy te vagy a mi legfőbb példánk az imádságban. Áldunk téged a te könyörgéseidért, amiket itt a földön mutattál és hallattál, amikben mi is egy kicsit bepillanthatunk itt-ott az evangéliumokba. És köszönjük néked azt a könyörgést, amiben nem is tudunk belehallgatni, mert most ott vagy előttünk az Atya előtt, és szüntelen közben jársz érettünk, kibeszélhetetlen könyörgésekkel. Hogy megmaradjunk a hitben, a keskeny úton, vagy éppen rátaláljunk a szoros kapura, és megtérjünk. Köszönjük a te könyörgéseidet, amik hordoznak bennünket egész földi életünkben és az örökké valóságban is. Urunk, segíts, hogy áldott ima életünk lehessen. Könyörgő, imádkozó emberként tudjuk elfogadni minden akaratodat. Köszönjük néked, hogy erre tanítottál ma bennünket, és kérünk, légy velünk most a jövő héten is a te ígéreteid szerint, hordozzál bennünket, áld meg különösképpen is a betegeinket, a szenvedő testvéreinket, áld meg a gyógyszereket, az orvosokat, akik kezelik őket, és tedd könnyebbé számukra enneknek a heteknek és kezeléseknek az elviselését. Ha lehet, gyógyítsd őket, és hozd őket vissza körünkbe minél előbb. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a szabadságon lévőkért, hogy áld meg őket, őrizd meg őket, újítsd meg testükben, lelkükben. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, az ifjúsági héten. Kérünk, hogy készítsd el a gyülekezeti hetünket is a jövőben, és áld meg majd azt a találkozásunkat is. Köszönjük, hogy esedezhetünk népünkért, népünk vezetőiért. Kérünk téged, hogy a te kegyelmedből vondd magadhoz a mi szíveinket. Add, hogy a te követésedbe járhassunk, és egyre több honfitársunk ismerhessen meg téged, és imádhasson téged. Köszönjük, hogy mindezeket elibét terjeszthetjük, a meghallgattatás ígéretében bízva. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy most Isten tisztelet után lesz egy kuratóriumi ülésünk, az Isten kezében alapítvány. Kuratóriumának a tagjait kérem a kuratórium vezetője nevében, hogy jöjjenek gyorsan az irodába egy pár perces megbeszélésre. És alig, hogy az véget ér, utána itt a templomban egy kis megbeszélés következik még a gyülekezeti hetünkről. Gyuri szervezi ugye ezt a dolgot, és szeretne egy pár dolgot még átbeszélni a testvérekkel. Tehát akik jönnek erre a hétre, és azok kérem, hogy maradjanak itt még megvárva bennünket, tényleg egy pár perces lesz ez a kuratóriumi ülés, de utána fontosabb ez a gyülekezeti hét megbeszélés, úgyhogy erre kérem, hogy maradjanak az érintettek. Jelentem még a testvéreknek, hogy az elmúlt héten megtörtént az ifjúsági hét. Ugye korábban megvolt a úgynevezett kis ifingnek is a hete, a tábora. Hála Istennek ott is sok áldás volt, sok gyerek volt, fiatalok voltak együtt. A mi hetünkön is szép számmal voltunk, Svitben voltunk, immár nem is tudom, hanyadik alkalommal, 20. vagy nem tudom, Tibor tudja talán, de lehet, hogy már több, mint 20. Tehát már egész ismerősek vagyunk ott. És megint hála legyen az Úrnak, békességbe, szabadságba és örömbe voltunk együtt. Nem történt semmi különös dolog, csak együtt voltunk. És az Úr igéjéről beszélgettünk, a közösségről volt szó az előadásokon, az áhítatokon. Remélem, hogy áldott alkalom volt mindenkinek, és köszönöm az értünk mondott imádságokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.